A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.
A Humán Tőke támogatója a Szegos Kft. Együtt a sikerért!
Közlekedési hírek.
Információink szerint baleset történt a fővárosban az október 23-a utca Bercsényi utca kereszteződésben a Budaörsi út felé vezető oldalon. Torlódás egyelőre nincs, de a sérült autót kerülgetni kell. A pesti alsórakpart információink szerint jól járható mindkét irányban, a Váci úton is folyamatosan lehet autózni. A Haller utcában és az Üllői úton sincs fennakadás, a Könyves-Kálmán körúton pedig a Kőbányai úttól az Üllői út felé erősebb a forgalom, de komoly dugó még nem alakult ki. Az M30-ason a 28-as kilométernél a Budapest felé vezető oldalon dolgoznak, itt sávlezárásra kell számítani.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra. Hatékonyabb fellépésre utasította a rendőrséget a szakminiszter a Magyar Gárda ügyében tartott, múlt heti bírósági tárgyaláskor kialakult botrány miatt. Felfogta Gyurcsány Ferenc, hogy politikai indokok állnak a magyar villamos művek átalakítása mögött. Tovább emelkedik szerdán a gázolaj ára. Gyakorlatilag megérkezett már az ország jelentős részére a hidegfront, sűrű felhőzet borítja az eget, jelentős lehűléssel, viharos szélökésekkel és záporokkal is számolhatunk most már, és marad a hideg egész héten. Jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Hatékonyabb fellépésre utasította a rendőrséget a szakminiszter a Magyar Gárda ügyében a múlt héten történt bírósági botrány kapcsán. Raskovics Tibor a parlamentben arról beszélt, hogy még szorosabb együttműködés vár a bíróságok és a rendőrség között, hogy mindig betartsák a hatályos törvényeket a tárgyalótermeknél. A Magyar Gárda elleni pertárgyalásán a szervezet tagjai a múlt héten az ajtóban állva maguk döntötték el, hogy ki mehet be a bírósági terembe, így például nem engedték be az országos cigány önkormányzat vezetőjét sem. Raskovics Tibor rendészeti minisztert hallják.
A bírósági tárgyalások nyilvánossága az egy nagyon fontos alkotmányos alapelv. Azt szolgálja, annak egyik eszköze, hogy a bíróság minden külső befolyástól mentesen, külső nyomástól és befolyástól mentesen legyen képes ítélkezni.
Ismét Kanadába készülnek roma csoportok az MTI értesülése szerint. Az ország különböző részeiről, elsősorban Moásról és környékéről indulnának útnak, hogy munkát vállaljanak és letelepedjenek. Az előkészületek állítólag már annyira előre haladottak, hogy több minisztérium munkatársai a héten tájékoztató előadást tartanak a lehetőségekről. Cáfolta Gyurcsány Ferenc, hogy politikai indokok állnak a magyar villamos művet átalakítása mögött. Sem a kormányra, sem annak vezetőjére nem nehezedett nyomás ez ügyben, hangoztatta a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Arra reagált, miszerint elemzők bonyolult politikai összefüggéseket sejtenek a tervezett lépés mögött. Gyurcsány Ferenc szerint az energiaszektor magas árait a nemzetközi piaci helyzet és az MBM túlhatalma okozza. Hozzátette, a változások után holnaptól nem lesz olcsóbb az áram, de az új környezetben nem kell egy fillérrel sem többet költeni, mint ami feltétlenül szükséges. Tovább emelkedik viszont a gázolaj ára, szerdától 3 forinttal kerül majd többe, így 1 literért 317 forintot kell fizetni. A 95-ös benzinár ezúttal nem változik, 300 forint marad. A kutaknál ugyanakkor 10-15 forintos árkülönbség lehet. Duplájára növelné a 4-es metró projektigazgatóság működésére fordítható pénzt a főváros. A tavalyi 307 millió forintos keretnek több mint a dupláját, 678 millió forintot költhetnének idén működési költségekre. Ennek részeként a jelenlegi 19 fős létszámot 40 fősre emelnék. Egyelőre nem döntött viszont a főpolgármesteri kabinet a bevezetendő kisgyermekes bérletről. Ez a cég veszteségét egyébként 220 millió forinttal növelni a jövőben. Felrobbant egy gázvezeték Szlovákiában. Az ország keleti végén fekvő Nagyszalácon történt detonációtól nem sérült meg senki, mivel a robbanás a vezeték egy erdei szakaszán lakatlan területen történt. A falun áthaladó forgalmat ugyanakkor el kellett terelni biztonsági okokból. A magasra törő lángokat egy óra múltán sikerült elfojtani. Azt egyelőre nem tudják, hogy mi okozta a robbanást. A helyszínen a rendőrség és a szolgáltató szakemberei vizsgálódnak. Hírek legközelebb 3:30.
Időjárás jelentés.
Borús idő, viharos széllökések és záporok, ezt hozza magával a hidegfront, ami lassan az ország egész területét eléri, a hőmérsékletet természetesen jelentősen lecsökkentve, és a következő napokban már általában hideg, szeles, változékony időre számíthatunk, holnap délnyugaton jelentős havazással, de később is elszórtan hózáporokkal, majd a hétvégén melegszik csak kissé a levegő, de akkor is sokfelé lehet majd kiadós eső.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Óratrend.
Szerdai műsorunkban olyan iskolai programokról számolunk be, melyek segítik a diákok környezettudatossá válását. Fél egytől minisztériumi vendégével várja önöket a szerkesztő, Bencsik Gyula.
A műsor támogatja a Nemzeti Kulturális Alap, a Magyar Kultúra Végén. Solidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora. Még több vélemény itt a Klubrádióban. A műsort a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma támogatja.
A szerkesztő Sós Éva nevében is szép napot kívánok a Solidaritás.hu hallgatóinak, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mai témáink: erősödik a fogyasztóvédelem hazánkban, és ennek nem csak a szaporodó ellenőrzések a jelei, hanem hamarosan megalakul a fogyasztóvédelmi tanács is, amely egyfajta érdekegyeztető tanácsadó testület lesz. Ezzel kezdjük műsorunkat, majd arról remélem vitatkoznak szakértőink, hogy milyen adórendszer segítheti legjobban a gazdaság erősödését, hogy hogyan kerülhetünk ki győztesen a környező országokkal folytatódó adóversenyből. Végül pedig röviden beszélünk a Családbarát munkahely immár 9. alkalommal meghirdetett pályázatáról. Már is kezdünk.
Solidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Nekünk fogyasztóknak is hozzá kell szoknunk, hogy vásárlásaink során jogaink vannak, és azokat a jogokat érvényesíthetjük is. Ebben segít majd valószínűleg a hamarosan megalakuló fogyasztóvédelmi tanács is, amelyben a szakma és a civilek képviselői is ott lesznek. A telefonnál Herzog László, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakállamtitkára. Jó napot kívánok, államtitkár úr!
Jó napot kívánok!
És Sáling József, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Herzog urat kérdezem, igaz-e az, hogy az uniós javaslatra kellett létrehozni a fogyasztóvédelmi tanácsot, illetve hogy egyáltalán erősíteni kell Magyarországon a fogyasztóvédelmet?
Hát én arról nem tudok, hogy kifejezetten az unió javasolta volna nekünk. Végül is nem előzmény nélküli a fogyasztóvédelmi tanács, mert korábban is működött egy fogyasztóvédelmi tanácsadó testület. Igaz, hogy ennek kevesebb jogkörrel rendezetlenebb státusszal, tehát most mindenképpen egy markáns, jelentős jogosítványokkal bíró fórumot szeretnénk létrehozni. Akkor a saját elhatározásunkból kezdem.
Azért ezt jó hallani, hogy saját elhatározásból is szeretnénk ezen javítani. Akkor még egy pillanatra itt maradnék is önnél, hogyha a megszűnő fogyasztóvédelmi tanácsadó testületet említette, akkor ez a szélesebb feladatkörű szervezet a tagok számát is jelenti majd, vagy a több feladatot? És hogyha több feladatot, akkor milyen feladatokat?
Hát alapvetően egy konzultatív fórum lenne. Szeretnénk, hogy benne lennének a kormányzati oldalról mindazon minisztériumok, amelyeknek jelentős szerepe van a fogyasztóvédelmi szabályozásban, természetesen a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, valamint a Gazdasági Versenyhivatal képviselője. Ennél izgalmasabb talán a másik két oldal. Az egyik lenne a fogyasztói oldal, ahol alapvetően a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek dominálnának, és szeretnénk, ha az Országos Érdekegyeztető Tanács munkavállalói oldala is delegálna egy főt. A harmadik oldal pedig a vállalkozói oldal, itt tulajdonképpen termelők, a szolgáltatás nyújtó érdekképviseletek lennének benne. Egyfelől az országos gazdasági érdekképviseletek, az OJT munkáltató oldalának képviselője és különböző gazdasági kamarák, mérnöki kamara, ügyvédi kamara, erről gondolkodunk, még teljesen nem végleges. Ami a szerepét illeti, ez, ahogy említettem, ez konzultálna az aktuális fogyasztóvédelmi politikáról, javaslatot tehetne a kormánynak, akár a fogyasztóvédelmi politika átalakítására, cselekvési programra, ellenőrzési, vizsgálati programokra, jogszabálymódosításokat kezdeményezhetne, és rendszeresen ülésezne, megvitatná a fogyasztóvédelem helyzetét.
Tehát sok feladat lenne. Schálling úr, hogyan kerülnek a fogyasztóvédelmi tanácsba majd a munkavállalók képviselői? Előbb már azért hallhattuk, hogy a tervek szerint ők is részt vesznek ebben, de mi lesz a feladatuk?
Tulajdonképpen a munkavállalókat kell a helyeken, hát azért a fogyasztóvédelmi ellenőrzés az érinti a munkavállalókat is, tehát szerintem teljesen jogosan ott a helyünk. Egyszerűen az OIT munkavállalói oldala fog delegálni. Egyébként a pénteki OIT ülésen ebben egyet is értett az oldal, meg egyáltalán az OIT legyen egy ilyen tanács. Alapvetően a két dologgal kell foglalkoznia, persze egészen konkrétan le van írva, hogy milyen dolgai vannak, meg hát még magának is talán feladatot. Ugyanis azért ne felejtsük el, hogy nagyon jó, hogy megalakult ez a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Tanács a korábbi főfőzőség helyett, de azért korábban ez szanaszét volt minden megye. Hát lényegében azért azt tett, amit igazándiból akart, és nagyon jó, hogy ez most erősebb, hogy egységesebb, de azért ki kell alakítani egy egységes szemléletet, például egy egységes büntetési gyakorlatot, hiszen azért az sem árt. Ezért úgy gondolom, hogy lesz dolga ennek a tanácsnak bőven. Ami pedig a munkavállalókat illeti, hát azért ez úgy zajlik, hogy megbüntetnek egy munkáltatót, az megpróbálja ezt tovább állítani, mondván, hogy hát nem ő volt ott, hanem a dolgozó volt. Ott, aki elfejtette levenni az árut, aki nem tájékoztatta levőt, aki rosszul ragasztotta rá a címkét, és így tovább. Ez egy folyamatos vita a munkáltató és a munkavállaló, vagy a szakszervezet és a munkáltató között. Mi pedig azt mondjuk, hogy ha van megfelelő ember, megfelelő számú ember, megfelelő szakképzett ember, akkor ezeket a feladatokat természetesen elválni, tovább delegálni. Tehát én úgy gondolom, hogy igenis a szakszerveteknek helye van ebben a fogyasztóvédelmi tanácsban.
Herzog úr, lesz egységes büntetői gyakorlat, amit az előbb hallhattunk?
Hát nyilván erre törekszünk, ez nem csak a fogyasztóvédelemben, a munkahelyi ellenőrzéseknél is rendszeres téma, de azt nem ígérem, hogy lesz egy árlista, hogy ha valaki mondjuk egy szabálytalan fogyasztás, vagy egy árunál nem írja ki az árát, nincsen címkézés, akkor ennek előre meg lehet mondani az árát, mert azért itt, vagy fontosabban a büntetés mértékét, mert mindig az ellenőrnek sok körülményt kell együttesen vizsgálni.
Készül-e a fogyasztóvédelmi tanács etikai kódex kidolgozásával, vagy elegendőnek tartják-e a készülő fogyasztóvédelmi törvényt?
Hát erre azért nem tudok válaszolni, mert a tanács ugye még nem alakult meg, és ezt mondom, hogy maga a tanács fogja eldönteni, hogy egy ilyen etikai kódexet kíván neki dolgozni.
Tehát akkor ön egyelőre nem akar ebben állást foglalni, hogy ez szükséges-e vagy sem?
Igen, én azt hiszem, hogy ezt...
Ezt bízzuk a tanácsra. Schálling úr?
Én is óvatos lennék ebben, mert az etikai kódex mindig annak fontos, aki ezt fölveti, hogy kivel szemben legyen etikusok, mondjuk a kereskedők, vagy a nagy kereskedők, vagy a nagyon nagy kis kereskedők. Volt már előbb egy vita a kereskedelmi szakmában, hogy az élelmiszer előállító cégek csináltak maguknak egy etikai kódexet, mit illik, mit nem, mert ők úgy gondolták, hogy a maguk szempontjából. Tehát lehet ennek egy kedvező hatása, ami befolyásol folyamatokat, de azért lehet erről egy nagy vita. Én úgy gondolom, hogy először valóban alakuljon meg ez a tanács, nézzük meg, hogy ki képvisel, milyen érdekek jelennek meg, és utána kell számba venni, hogy lehet-e egyáltalán egy ilyet csinálni. Egyelőre még ettől azért vagyunk messze, mert még az a vita is előttünk áll, hogy egyáltalán, hiszen azért mellestek pénteken volt az OIT-n egy fogyasztóvédelmi törvénymódosítás is, ami többek között nem csak a tanácshoz hozná létre, bár ezt nem is a törvény hozza maga létre, hanem nem csak ezért jött, hanem például, hogy általában milyenek legyenek a büntetési tételek, már mindjárt összevesztek a nagyok meg a kicsik azon, hogy a cégmélettől függően a büntetés, vagy pedig az elkövetés súlyától. Azért az nem mindegy, mert itt egy nagy különbség van. Tehát itt először tisztázni kell alapkérdéseket, mire sor került egy etikai kódex.
Véleményük szerint sikerül-e úgy valóban megalakítani ezt a bizonyos fogyasztóvédelmi tanácsot a június 30-i határidőig, amit kitűztek, ameddig a fogyasztóvédelmi törvényt elfogadják, nem fogadják-e, feltétele ez ennek egyáltalán?
Végül is nem feltétele, de megítélésem szerint minden feltétel rendelkezésre áll ahhoz, hogy ezt a tanácsot időben meg tudjuk alakítani. Ráadásul olyan elképzeléseink is vannak, hogy a tanács mögött ágazati szakkollégiumok jöhetnének létre, gondolom a pénzügyi ágazat, vagy akár a kereskedelem, mezőgazdaság, mostanában az élelmiszer, az olyan ágazatok, ahol nagyon speciális rendelkezések vannak, és jó, hogyha el külön szakemberek foglalkoznak.
Schálling úr?
Ebben egyetértek, szerintem is van idő. meg mód ezeknek a felállítására, és jó, hogy ezek elkezdenek működni. Én csak a rövid távú etikai kódex ügyében voltam egy kicsit szkeptikus, azt is meg lehet tenni, vagy meg lehet csinálni, de ezért nézzük meg, hogy ki milyen érdeket képvisel. De az, hogy ez a rendszer feláll, szerintem az segít mindenkinek.
Kíváncsian várjuk mi is a fejleményeket, uraim, köszönöm, hogy velünk tartottak.
Köszönöm.
Viszont hallásra.
A
hallgatók az elmúlt percekben Herzog Lászlót, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakállamtitkárát és Sáling Józsefet, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnökét hallották. A közlekedési információk után fogjuk folytatni.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Ügyes Bajos. Minden csütörtökön délelőtt 10 órától itt a Klubrádióban. Műsorvezető László B. Katalin.
A problémák megoldását a Budapesti Elektromos Művek Enyerté támogatja.
Közlekedési hírek.
A Magyar Közút Útinform jelentése szerint a 3-as főúton 60 és Hort között még mindig tart a helyszínen, és korábban itt két kamion ütközött össze a 61-es kilométernél. A félútpálya zárva van, rendőrök irányítják a forgalmat. A fővárosban az utv.hu kamerái szerint jól járható most az Erzsébet híd mindkét irányban, és a Rákóczi út Kossuth-Lajos utca útvonalon sincs fennakadás. Folyamatosan lehet autózni a Bajcsy-Zsirinszky út Károly körút útvonalon is, és a József Attila út szában is jó tempóban lehet most haladni.
Ingatlanpiac. Lakásárak, szabályok, trendek. Mit érdemes építeni? Minden kedden délelőtt 10 és 12 óra között Ingatlanpiac. Műsorvezető Törtei Takács Krista. Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Keveset tudunk, és időnként legendákat hallunk a környező országok adózási módszereiről. Az MSOS a múlt héten a visegrádi országok szakszervezeteivel közös konferencián tájékozódott országaik szociális helyzetéről, és próbált választ találni arra, hogy milyen is az ideális adó. Ezt az apropót használtuk fel, mi is használtuk ki, hogy az adózásról beszélgessünk itt a mai műsorban. Vendégem a stúdióban Hódi Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke, egyben az MSOS bérpolitikai ügyvivője. Jó napot kívánok!
Kívánok, üdvözlöm a hallgatók!
Itt van a stúdióban Dávid Ferenc, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára. Önt is üdvözlöm.
Jó napot kívánok.
És Novák Tamás, a Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézetének kutatásvezetője. Jó napot.
Jó napot kívánok.
Hogyha már így összegyűltünk, akkor először Novák Tamást kérdezem, többféle adórendszer működik a világban. Van-e olyan, ami minta lehetne Magyarország számára?
Azt hiszem, hogy nagyon nehéz a megoldás, ugyanis hogyha alapvetően el akarjuk különíteni a világban létező adórendszereket, akkor tulajdonképpen két fő típust érdemes meghatározni. Az egyik az, amely nagyon fontosnak tekinti azt, hogy szociális szempontokat próbáljon maximálisan érvényesíteni mind a gazdaságpolitikájában, és ennek segítségével, vagy erjévén az adórendszeren keresztül is. Ez alapvetően az európai régi szociális piacgazdaságokra jellemző példaként Németország, Franciaország, Olaszország. Ezek persze nagyon sok kihívásra szembesülnek, de azért alapvetően az a céljuk, hogy maximális jövedelem átcsoportosítás révén, leegyszerűsítve a gazdagabbaktól, egy kis transferek révén próbálja a szegényebb rétegeknek a helyzetét javítani. A másik típus, amely alapvetően az angol száz országokban és elsősorban az Egyesült Államokból kiindulva terjedt el, sokkal nagyobb szerepet szán az egyénnek, az állam sokkal kevesebb felelősséget vállal az egyénért az állami redisztribúción keresztül, kevesebbet költ állami egészségügyre, vagy arra, hogy az embereknek adó típusú előnyöket biztosítson, vagy a gyermekvállalást támogassa az adórendszeren keresztül. Tehát egy egészen más típusú gazdaságpolitika és gazdaságfilozófia húzódik meg mögötte. Most mind a két típuson belül vannak sikeres országok, meg vannak kevésbé sikeres országok.
Tehát akkor azt mondja, hogy bármelyik utat választhatnánk?
De nagyon nehéz el. Nagyon sok függ attól, hogy milyen annak az adott országnak a társadalmi, gazdasági múltja, sajátosságai, tradíciója. Milyen a különböző társadalmi szereplők közötti megegyezésre való hajlandóság. Tehát valószínűleg az alapot az jelenti, hogyha egy társadalom belül a munkáltatók, munkavállalók, a politikusok, a politikai pártok között kialakul egy olyan egyetértés, ami lefekteti azt, hogy igen, mi döntünk, mi választjuk ezt, egyre teljesen mindegy, hogy melyiket választom, csak állapodjunk meg abba, hogy melyiket tekintjük elsődlegesnek, ezt a szociális típusú átcsoportosító gazdaságfilozófiát, vagy pedig azt, hogy nem, én nem vállalok annyi felelősséget az állampolgáraimért, sokkal nagyobb teret engedek az individuális felelősségvállalásnak, és akkor ez egy másik gazdaságfilozófiát, egy másik típusú adórendszert.
Mindjárt kiderül, hogy ki melyiket támogatja inkább. Dávid Ferenc, szerintem nem menjünk el amellett, az összefüggés mellett, hogy milyen szerepe van az adórendszernek az ország versenyképességének alakításában.
Én azért még az előzőleg elhangzottakhoz fűznék valamit, egy nagyon fontos gondolatot, ugye nagyon nehéz egy rádióműsorban állást foglalni abban, hogy egy szociálisan érzékenyebb adórendszert működtessünk, vagy egy kevésbé, ugye amelyik többet hagy a munkavállaló vagy az állampolgár zsebében. Én igazából, hogyha egy kicsit a hazai viszonyokhoz fordulnék, nekem a legnagyobb bajom az alkalmazott gyakorlattal, hogy szövevényes, hogy átláthatatlan, hogy nem lehet pontosan tudni, hogy az előbbi két követelmünk ők is melyiket választották. Igen. Tehát, hogy ez valóban, hogyha van társadalmi megállapodás, szakszervezetek, munkahadók és a kormány közt, én azt gondolom, hogy egyiket sem szabadna érből kidobni, de hogyha letesszük valamelyik mellett a voksot, akkor nagyon világos célok mellett, és nagyon világos megfogalmazással, és nem tódozva, fordozva, barkácsolva összejutni, amikor már nem tudjuk pontosan, hogy például egy személyi jövedelemről törvény is milyen célokat szolgál.
A múlt heti konferencián mindenki, ha jól tudom, akkor a szlovákokat faggatta az egykulcsos adórendszerről, amit nálunk sokan csodavárással vártak, egyenlőként óhajtanak. Persze közben azért tudjuk, hogy elég sok kritika éri ezt az egykulcsos adórendszert, például a szlovákoknál nőtt a társadalmi polarizáció. Jó lenne nekünk ez a bizonyos egykulcsos adórendszer?
Hát az MSZOS megítélése szerint határozottan nem. Ugyanis ebben az esetben az igazságos közterviselést úgy érezzük, hogy elég rendesen deformálódna. Ugyanis Magyarországon elég nagyok a jövedelem különbségek ahhoz, hogy azt lehessen mondani, hogy egy egységes adórendszer adókulcsal megfogalmazott terhelést, vagy adóterhelést valósítsunk meg. Ma, amikor 6-8-szorosa az alsó decilishez képest a felső decilisben tartózkodók jövedelme, és jövedelem különbség ilyen óriási, akkor az igazságos közterviselést a mi felfogásunk szerint egy többkulcsos adórendszer valósítja meg. Egyébként egy kicsit a szociális szempontot is figyelembe vevő, mert én úgy gondolom, hogy ahhoz csatlakoznék, a mi javaslataink általában az Európa 15 országában, mondjuk a régi 15 országában kialakult viszonyokat tekinti maga számára mintának, de a hazai viszonyaink között, mert azért szerintem alkalmazni közvetlenül direkt egyiket sem lehet, tanúságait, megoldásait figyelembe lehet venni.
Novák úr?
Ehhez kapcsolatban azt mondanám, hogy ugye Szlovákiában látszik az összes visegrádi ország közül egyedül az, hogy ők valami mellett letették a voksot. Tehát ott az elmúlt 10 évben a jövedelem centralizáció aránya, magyarán szólva az az összeg, ami a költségvetésen átfut a GDP-hez viszonyítva, az több mint 10%-ponttal csökkent. Tehát 39%-ról lecsökkent ez olyan 29%-ra, Magyarországon ez picit 40% fölött van. Tehát ez a nagy csökkentés, ez ugye azt is eredményezte, hogy el kellett dönteni, hogy az állam nem vállal fel bizonyos feladatokat. És ahogy itt az előttem szóló elmondta, ez bizony azt is eredményezte, hogy főleg a szociális típusú támogatásokat kellett megkurtítani. Azért mondom, hogy kellett, mert ugye el kell gondolkodni, hogy miből lehet elvonni pénzeket egy állam működtetése során. Ugye van a közigazgatás, meg a különböző közszolgáltatások, illetve a szociális transferrendszer, amiben beletartozik az anyasági segélyek, a támogatások, családi. A családi pótlék, az egészségügyre fordított összeg, anélkül, hogy ugye bevezetnék vizidíjat, meg egyéb co-paymentet, tehát az, hogy az igénybevevők
is. Igen, hát ez most egy plusz hozadéka.
Igen, tehát
a politikának, hogy a magyarok ezt elutasították, hogy nagyobb részt vállaljanak.
Így van, a szlovákoknál ez ugye megvalósult. Tehát azt mondták, hogy oké, csökkentjük az elvonás szintjét központilag, ez jelentősen fogja csökkenteni az összadó terhelést a társadalomon belül, ez növelni fogja az egyenlőtlenségeket, mert ez azzal is fog járni, hogy szociális transfereket fogunk megkurtítani. Tehát ez egy határozott döntés, ez egy út. Tehát ilyen szempontból a szlovák példa üdvözlendő, mert legalább tudod dönteni valami mellett. Nem mondom, hogy igazságos, távol álljon tőlem, de azt el kell mondani, hogy lehet, hogy ennek is van némi köze ahhoz, hogy a szlovák gazdaság teljesítmény az utóbbi 3-4 évben kiugróan növekedett. Egy picit ugye az ír esetre hasonlít ez a szlovák példa nagyon-nagyon sok szempontból. Más kérdés a fenntarthatósága hosszabb távon, meg az igazságosságnak a fenntarthatósága, vagy a látszatának a fenntarthatósága, de ez egy mintaértékű út. Ugye a többi visegrádi országban egyelőre nincs ilyen határozott döntés.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint mi mellett kellene, vagy lenne szerencsés letenni a voksot? Mert hogy itt akkor elhangzott, hogy ha nem is feltétlenül jó, de a szlovákok legalább valami mellett letették a voksot.
Ehhez két megjegyzést fűznek, amit a Novák úr mondott, nem ellentmondani, hogy csak kiegészítve, hogy egy azért Szlovákiában a gazdasági növekedés számai bizonyítják, legalábbis ilyen rövid távban bizonyítják, hogy ennek a decentralizációnak azért vannak pozitív hatásai, tehát a szlovák gazdaság ugye pörög. De egyébként azért gondolkodnak hasonlók a Romániában és Bulgáriában is, nagyon úgy néz, hogy ebbe. És amit nagyon fontosnak tartom, és nem ellentmondva az előttem szólóknak, hogy nekünk a környező országokkal kell az adóversenyt lefolytatni. Márpedig úgy néz ki, hogy Szlovákia, Románia, Bulgária azt a megoldást választották, vagy választják, ami a decentralizáció irányába mutat, és hát majd nyilvánvalóan, amikor rátérünk a beszélgetés folyamán, hogy a megismert kínálatokból melyiket szeretnénk választani, erre logikus választ fogok majd remélem adni, hogy a munkahadók, vállalkozók melyik mellett teszik le a voksot.
Igen, amit mellett nem szabad elmennünk, ugye az adózók körének kiszélesítése az, ami napi szinten felmerül, hogy talán ez az, ami megoldhatja, hogy ne 3 millió ember, vagy 3,5 millió ember tartson el 10 millió embert.
Igen, mert nem csak az a probléma, hogy bonyolult áttekinthetetlen az adórendszer, sokféle kedvezmény elég nehezen értelmezhető, az is probléma, hogy viszonylag kevesen, ahhoz képest kevesen fizetnek adót, hogy mennyi adóbevételre lenne szükség. Tudjuk, hogy Magyarországon alacsony a foglalkoztatás színvonala, tudjuk, hogy elég erős még a fekete, illetve szürke gazdaság. Nyilvánvaló, hogy egy adórendszer átalakításánál annak a legfontosabb szempontok egyike kell legyen, és ezt támogatjuk mi is, hogy a foglalkoztatást bővítse, a fekete gazdaságot fehérítsük, szürkítsük ki, hogy mindamellett, amit elmondtam, visszatérve egyébként a szlovák példára, mert régóta ismerjük, két oldalú kapcsolatban vagyunk, Vasasként is, MSZOS-ként is a szlovák kollégával. Azért annak nagy ára volt a bevezetéskor, meg van ma is a mi megítélésünk szerint. Ez látszik a munkanélküliségben, és látszik a szociális kiadások erőteljes megkurtításában. Óriási jövedelemkülönbségek jöttek létre. Lehet így dönteni, ez egy tényleg egy egyértelmű döntés, de a következményei nem akármik. Azt gondolom, hogy Magyarország számára ez érdekes, de tanulságos, de nem biztos, hogy hasznosítható, vagy rövid távon használható. A gazdasági növekedés az sok tényező eredménye, nem csak az adórendszeri. De azt tudjuk nagyon jól, hogyha Magyarországon csináltak volna áruban autógyárat, akkor itt is elszaladt volna a gazdasági növekedés. Persze más időket élünk, másképpen máshogy fogtak hozzá, és azt gondolom, hogy az összes probléma végül a munkahelyteremtés, a foglalkoztatás bővítése, az adó alanyok számának növelése, a tisztességes adózás megteremtése körül mozorog, úgyhogy nőjön is a foglalkoztatás.
Novák Tamás szerint mi lehet a megoldás? A járulékcsökkentés, az egykulcsos adó, az ellenőrzés szigorítása, tehát sok lehetőség van.
Én azért még azt mondanám, hogy a magyar helyzetet 4 folyamat nagyon erősen befolyásolja. Az egyik az, hogy a kiadások, hogyha így megy tovább minden a demográfiai folyamatok, születésszám, egészség, stb., azok biztos, hogy folyamatosan növekedni fognak ebben a struktúrába. A második, ami elhangzott, hogy Magyarországon a legalacsonyabb az Európai Unióban a foglalkoztatottsági szint Málta után. Tehát ez a második, amit figyelembe kell venni. A harmadik nagyon fontos tényező az az, hogy a nemzetközi versenyképesség, a tőkevonzásnak a kényszere, az úgy tűnik, hogy valóban abba az irányba mutat, hogy a szomszédainkkal versenyezni kell, és valahogyan be kell csábítani azt a tőkét, vagy rá kell venni a Magyarországon levő tőkét, hogy bővítse a foglalkoztatást és új munkahelyeket teremtsen. És a negyedik dolog a Magyarországon meghonosodott morál. Tehát ez nem csak az adófizetésben, hanem azt hiszem, hogy a társadalmi gazdasági élet minden területét átható morál. A közteherviselésre kapcsolatban, de tulajdonképpen bármivel kapcsolatban az időse. És ebbe a koordinátorrendszerbe kellene megmondani azt, hogy akkor mit kellene csinálni. Az látható, ugye, hogy arra, hogy valamiféle adó emelés típusú dolgokkal a növekvő kiadásokat fedezzük, az Magyarországon lényegében reménytelennek látszik a jelenlegi.
És mondjuk a vásárlóerőre sem lenne túl jó hatás.
Nyilván, tehát már nincs hova adóztatni, hogy a visegrádiak közül Magyarország a leginkább megadóztatott ország. Most az, hogy a foglalkoztatást növeljük, az logikusan azt a kérdést vetti fel, hogy lehet ezt elérni. Úgy lehetne elérni, hogy nagyon kevés adót kellene fizetni az emberekre. Ugyanakkor bejön az a szempont, amit említettem, ezek a morális, meg megszokásbeli kérdés, hogy vajon fizetnék az emberek azokat az alacsonyabb szintű adókat? Én szívem szerint azt válaszolnám rá, hogy biztosan fogják fizetni, de nem merem azt mondani. Nem vagyok benne biztos, hogy egy jelentős adócsökkentés